Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ezen a szép tavaszi napon most már lehet így mondani. És egy nagyon tavaszias témát hoztam a hittanórára, ha lehet így fogalmazni, egy nagyon pezsgő témát. Ferenc pápa az evangélium öröme kezdett apostoli buzdításából, az evangélium hirdetése. Erről szeretnénk gondolkodni ma közösen Ferenc pápa segítségével. Mit jelent az evangéliumnak a hirdetése? Kik tartoznak ehhez a néphez? Milyen formában lehet ezt megtenni? Mire kell odafigyelni? A Szent Atya maga stílusában segítségünkre van. Előjáróban azt mondja, hogy nem történhet igazi evangelizáció annak kifejezett hirdetése nélkül, hogy Jézus Krisztus az Úr, valamint anélkül, hogy Jézus Krisztus hirdetése elsőbséget kapjon az evangelizáció minden tevékenységében. Tehát az evangelizáció teret kell, hogy kapjon minden tevékenységében az egyháznak. Tulajdonképpen bárhol is vagyunk, bármit teszünk, nagyon jól tudjuk, hogy evangelizálunk a magunk módján. Az előjáróban szeretném még elmondani a kedves hallgatóknak, hogy élő adásban vagyunk, és ha valami megfogalmazódik a szívükben, szeretnének megosztani velünk valamit, ezt megtehetik, ha felhívják a 061-374-0904-es telefonszámot, ahol egy munkatársunk várja az önök hívását. Az evangelizáció az egyház feladata. De az evangelizálás alanya jóval több egy szervezeti és hierarchikus intézménynél, mert elsősorban Isten felé úton lévő nép. Ennek a misztériuma kétségtelenül a Szent Háromságban gyökerezik, de megvan a maga történeti konkrétsága egy zarándok és evangelizáló népben, mely mindig felülmúl minden mégis szükséges intézményes megnyilvánulást. Tehát egy Isten felé úton lévő nép. Mindannyian ennek vagyunk a részesei, mindannyian ide tartozunk, mindannyian egy zarándokoló nép vagyunk az Isten felé. Nagyon szép ez a szó, ez a kifejezés, ezt már a zsinat is használja, hogy mi vagyunk a zarándok egyház, úton lévő egyház. Állandó mozgásban, állandó fejlődésben, és tulajdonképpen ide tartoznak a legkisebbektől, a csecsemőktől egészen a legidősebb testvérekig. Egy állandó mozgásban, fejlődésben lévő népről van szó, aki hazafelé tart. Isten megkezdett egy utat, hogy minden idők minden emberével egyesüljön. Úgy határozott, hogy népként és nem elszigetelt egyénként hívja össze az embereket. Senki sem üdvözül egyedül, elszigetelt egyénként, csupán saját erejéből. Isten úgy vonz bennünket, hogy figyelembe veszi a személyek közötti kapcsolatok bonyolult szövetét, ami egy emberi közösségben az élettel együtt jár. Ez a nép, melyet Isten kiválasztott magának és egybehívott, az egyház. Jézus nem azt mondta az apostoloknak, hogy kiváltságos csoportot vagy elitet alkossanak, hanem azt mondta nekik, menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Mint Szent Pál állítja, Isten népében az egyházban nincs többé zsidó vagy görög, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Nem elit társaság az egyház, nem egy kiváltságos embereknek a közössége, hanem nyitott mindenki felé. És ebben az egyházban nem vagyunk magunk, és nem fogunk egyedül üdvözülni sem. A legrosszabb az egyházban is, és az életben is, ha valaki csak magában bízik, magára hagyatkozik, nem tudja elfogadni a segítséget. És olyan jó, hogy mindenki felé nyitott ez az egyház. Azt mondja Szent, hogy el szeretné mondani mindazoknak, akik távol érzik magukat Istentől és az egyháztól, azoknak, akik félénkek és közömbösek, az Úr téged is hív, hogy része légy egy népnek, és ezt nagy tisztelettel és szeretettel teszi. Téged is hív az Úr, kedves rádió hallgató, mindenkit hív, mert azt akarja, hogy egy közösségben, egy szívvel, egy lélekkel haladhassunk feléje. Egyházak lenni azt jelenti, hogy Isten népe vagyunk, összhangban az Atya szeretett tervével. Ez azt is magában foglalja, hogy Isten kovászának kell lennünk az emberek között. Ez Isten üdvösségének hirdetését és életvitelét jelenti világunkba, amely gyakran elveszti önmagát, amelynek olyan válaszokra van szükség, amelyek bátorítják reményt és új lelkesedést adnak az úton. Isten kovászának kell lennünk az emberek között. Az idősebbek még tudják, mi ez a kovász, még hála Istennek én is tudom, de fiatalok nem is biztos, hogy tudják, hogy mit jelent, hogy ez a kicsi kis kovász hogy meg tudja keleszteni a tésztát. Amikor édesanyám kenyeret sütött, vagy dagasztott otthon, bocsánat, csak dagasztotta, és amikor megkelt a tészta, hát szinte ki akart folyni abból az edényből, és hihetetlen módon erőt tudott adni annak az anyagnak. Milyen jó lenne, hogyha ahol vagyunk, ilyen kovászokká tudnánk válni, hogy jelenlétünkkel növekedni tudnának az emberek, hogy bátorságot, reményt és új lelkesedést kapjanak. Az egyháznak az ingyenes irgalmasság helyévé kell lennie, ahol mindenki úgy érezheti, hogy befogadják, szeretik, megbocsátanak neki és bátorítják, hogy az evangélium jó életének megfelelően éljen. Milyen egyszerűen és világosan beszél a Szent Atya. És tegyük föl a kérdés, hogy ilyenek vagyunk, ilyen a mi közösségünk, ahol mindenki úgy érezhet, hogy befogadják, szeretik, megbocsátanak neki, és bátorítják. Ez az egyház egy sokarcú nép, elmélkedik tovább a Szent Atya. A kereszténység 2000 éves történelme folyamán számtalan nép kapta meg a hit kegyelmét. Kivirágoztatták életük mindennapjaiban, és a rájuk jellemző kulturális módozatoknak megfelelően adták tovább. Amikor egy közösség befogadja az üdvösség hírét, a Szentlélek az evangélium átformáló ereje által megtermékenyíti annak a kultúráját. Oly módon teszi ezt, miként ezt az egyház történelmében láthatjuk, hogy a kereszténység nem rendelkezik egyetlen kulturális modellel, hanem teljesen önmaga marad. Tökéletes hűségben az evangélium hirdetéséhez és az egyházi hagyományhoz, egyszerűen mint magára ölti annak a számtalan kultúrának, számtalan népnek az arcát is, amely befogadja, és akik között gyökeret ver. A különféle népekben, melyek sajátos kultúrájuknak megfelelően tapasztalják meg Isten ajándékát, az egyház kifejezi a maga hiteles katolicitását, és megmutatja ezen sokszínű arc szépségét. Egy evangelizált nép keresztény kifejezési formáiban a Szentlélek megszépíti az egyházat, megmutatja neki a kinyilatkoztatás új szempontjait, és új arccal ajándékozza meg. Az inkulturációban az egyház a népeket kultúrájukkal együtt bekapcsolja saját közösségébe, mert az értékek és a pozitív formák, melyeket minden kultúra hordoz, gazdagítják azt a módot, ahogyan hirdetik, megértik és megélik az evangéliumot. Sok arcú nép az egyház, mondja a Szent Atya. Hát aki járt már életében Rómában, mondjuk, a egyház szívében, az meg tudta tapasztalni, hogy mit jelent ez a sok arcúság. Néha, ha csak itthon vagyunk a saját kis közösségünkben, hajlamosak vagyunk elkeseredni, de még akkor is, hogyha csak Európában gondolkodunk, kicsit megfáradt Európa, úgy tűnik, és hány hithirdető misszionárius van, akár itt Magyarországon is, nálunk, itt Budapesten különösen, a különböző szerzetes rendeknél, akik új szint, új lendületet hoznak, mert az egyház többi kontinensen egyrészt sokkal fiatalabb, és nagyon nagy lendülettel bír. Én magam Isten kegyelméből és a jó Verbit atyák jóvoltából járhattam Dél-Amerikában, és soha nem tudom elfelejteni azokat a találkozásokat, azt a vidámságot, azt az egyszerűséget, és azt a mély hitet és ragaszkodást az egyházhoz. Tehát olyan lendületes volt ott egy hétköznapi szentmise is, de ugyanakkor nagyon komolyan, fegyelmezetten felnőttek, minisztráltak, be voltak oszva áldoztatni. Hát voltunk olyan városban, hogy hétköznap körülbelül 200-an voltak a misén, és egy szál gitárral, mondjuk nagyon profi módon, a kántor kísérte a zenét, és mindenki énekelt. Mindenki énekelt. És egyszerűen az énekeknek a dallama, a ritmusa, tehát az ember úgy jött ki a szentmiséről, hogy valahonnan, talán néha az ember úgy mélységből megy el a szentmisére, vagy fáradtan, ki föl tudott emelkedni, és lehetett érezni, hogy igen, ennek van lüktetés, ennek van üzenet ennek a szentmisének. De olyan jó volt megtapasztalni azt is, amikor eszembe jutott, ahogy készültem erre a kis hittanórára, egy papi találkozó lehettem a papság évében Rómában. 15 000 pap volt jelen, a világ minden részéről, mindenféle fajta, rangú, színű, szó szerint színű pap, és olyan jó volt le, tehát azt éreztem, hogy testvérek vagyunk, teljesen mindegy, hogy ez most fekete vagy, vagy barna vagy, vagy éppen egy ázsiai, egy koreai, vagy egy vietnámi pap, és olyan jó volt oda menni egymáshoz. Nyilván sokszor a nyelvet sem ismertük, de volt egy közös nyelv, amit tudtunk beszélni is. És ezt tapasztaljuk meg, ha kilépünk itthonról, olyan jó, hogy ilyen sok felé mennek az emberek zarándokolni. Olyan jó, hogy van erre igény, hogy elinduljanak otthonról, és elmenjenek megtapasztalni ezt a sokarcú népet is. És az is olyan jó, hogy ahányan vagyunk, annyiféle kultúrát képviselünk. Itt Európa a maga megfontoltságával, ez is nagyon jó, nagyon fontos. Kilépünk mondjuk India, Ázsia felé a maga meditációjával, tehát vagy Dél-Amerikának a lendületével, a pörgésével, megtapasztaljuk, hogy milyen színes ez az egyház, és hogy mindenkihez van üzenet az egyháznak. Mindenkihez tudunk szólni, mindenki felé oda tudunk menni, és mindenkihez oda is kell menni. A helyesen értelmezett kulturális sokféleség nem sebzi meg az egyház egységét. A Szentlélek, akit az Atya és a Fiú küld, alakítja át szívünket, és tesz képessé arra, hogy belépjünk a Szent Háromsággal való tökéletes közösségbe, ahol minden megtalálja maga egységét. Ő épít Isten népe közösségét és harmóniáját. Maga a Szentlélek a harmónia, mint ahogy ő a szeretet kötelék az Atya és a Fiú között. Ő az, aki az ajándék sokféle és változatos gazdagságát létbe hívja, egyben ő magahoz létre egy olyan egységet, mely soha nem uniformitás, hanem vonzó, változatos harmónia. Az evangelizáció örömmel ismeri fel ezt a sokféle gazdagságot, mert a lélek támaszt az egyházban. De nagyon fontos, hogy tudjunk egymástól tanulni, el tudjuk fogadni a másik embernek a kultúráját, és most ne gondoljunk ilyen nagyba, hanem most a kis plébániai közösségeinkre is ha gondolunk, hogy sem egyforma mindenki. Mindenféle fajta ember van, műveltségű, kultúrájú, életkorú. Mennyire örülünk ennek a sokszínűségnek? Mennyire tudunk felülemelkedni azon, hogy mennyire tudunk kiengedni a megszokottságból? A Szent Atya hoz egy példát, még az óceániai püspökök kérését mondja el, hogy ők direkt kérték a Szentséget, a Szent Atyát, hogy hadd őrizzék meg a liturgiában a saját kultúrájukat, tehát hadd a saját öltözéküknek megfelelően, és olyan jó látni, amikor egy-egy liturgiában, szentmisén egy-egy nép meri vállalni a maga népviseletét. Erdélyben van még olyan hely, hála Istennek, ahol bérmálláskor székelyruhában bérmálkoznak a gyerekek, a fiatalok. Fölmerik még venni, mert egy igazi ünnep számukra még ez az alkalom. Továbbiakban majd a misszionárius tanítványokról szeretnék beszélni, majd a népi jámborság fontosságára, formájáról, és azt, hogy személytől személyig kell történjen ez az ige hirdetés, és hogy a karizmák mit jelentenek az egyház életében, de most egy kis szünetet tartunk, és hallgassunk egy kis lendületes zenét. Halló, tessék!
Tessék a Jézus Krisztus! Kedves atya, Zoltán atya, ugye? Úgy
igen, hívja. Igen, igen.
Kedves Zoltán atya, ha megtetszik engedni, mielőtt áttetszik térni a következő témára, igen, amit már beteszed konferálni, még visszatérve az előzőekben elhangzottakhoz, szeretném, ha megtetszik engedni, 6. Pál pápa Evangelii Nunciandi kezdetű körleveléből a mai világ evangelizálásáról ebből egy-két gondolatot olvasnék, ha megtetszik engedni. Köszönöm szépen. Az evangéliumot hirdetni korunkban kétségkívül nem csak a keresztény világ számára fontos, de az egész emberiség javát is szolgálja. Ha különböző fokban is, de minden keresztényre vonatkozik a parancs, menjetek, hirdessétek az evangéliumot. Az egyház létjogosultságát éppen az evangélizálás adja, vagyis hogy az Isten szavát hirdesse, tanítsa, a kegyelem közvetítője legyen Isten és az ember között, a bűnösöket Istenhez visszavezesse. Evangélizálni mindenekelőtt annyit jelent, mint egyszerű, közvetlen tanúságot tenni az atyáról, akit a fiú kinyilatkoztatott a Szentlélekben. Jelenti, hogy tanúságot teszünk róla. Isten az ő fiáért szeretetébe fogadta a világot, és minden embert meghívott az örök életre. Ezeket a gondolatokat válogattam ki ebből a körlevélből, és ezt szerettem volna hozzáfűzni a kedves atyának.
Nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük, és mindjárt kapcsolódni is fogunk ezekhez a gondolatokhoz, de van még egy telefonálónk. Köszönöm szépen. Halló, tessék!
Dicsértessék a Jézus! Mindörökké,
amen!
Nagy tisztelettel köszöntöm, Atya Mária vagyok. Második János Pál pápa, amikor megválasztották, azt mondta, hogy Isten szeretetével fogunk szeretni. Hát ő a szeretettel hirdette az evangéliumot. Benedek 16. Benedek pápa a teológiai nagy tudásával hirdette, azt mondta, hogy az örömhír hirdetője kíván lenni. És nagyon egyszerűen, nagyon világosan hirdette, dicsértessék
meg. Mindörökké, amen. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a hozzászólást is, mert valóban így van. Ez is mutatja a sokarcú népét az egyháznak, hogy még a pápák is, mindenki a maga személyiségét adja bele, és mind kiváló pápáink voltak, hála Istennek, mindegyik kivétel nélkül, és a mostani is az. Na de menjünk tovább, mert megy a műsoridő. Nagyon fontos tudatosítani, hogy misszionárius tanítványok vagyunk mindannyian. Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hit ismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya. Helytelen volna egy olyan elképzeléssel gondolnunk, miszerint szakképzett munkások viszik előre az evangelizációt, miközben a nép többi tagja egyszerűen csak befogadja a cselekedeteiket. Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását. Ez a meggyőződés közvetlen felszólítássá válik minden keresztény felé, hogy senki sem mondjon le a saját evangelizációs feladatáról, lévén, hogy ha valaki valóságosan megtapasztalta az üdvözítő Isten szeretetét, nem szorul hosszas felkészítés, hogy elmenjen és hirdesse azt. Nem várhat arra, hogy előadásban vagy hosszas oktatásban legyen része. Minden keresztény annyira misszionárius, amennyire Jézus Krisztusban találkozott Isten szeretetével. Milyen bölcs gondolat. Tehát ha valaki valóságosan megtapasztal az üdvözítő Isten szeretetét, hát az mondja el. Mondja el, hogy tudja. Mondja el a saját szavaival, saját érzéseivel. Hányszor és hányszor megtapasztaljuk azt, hogy egy-egy ilyen tanúságtételnek milyen nagy ereje van. Fontos és szükséges, mindjárt rá is térünk erre, a tanítás is, a tanulás is. Fontos elsajátítani különböző dolgokat, de az, hogy valaki ennél mélyebb evangelizáció nincs, mint amikor valaki elmondja. És a Szentírásban is találunk erre példákat. A tanítványok, az első tanítványok elmondták örömmel, megtaláltuk a messiást. Vagy a szamariai asszony alig, hogy befejezte Jézussal a beszélgetést, már futott a többi asszonyhoz, és elmondta, hogy mi történt vele. Mi mire várunk? Nagy kérdés ez, kedves rádió hallgatók. Mire várunk? Nekünk is kellene, ahol vagyunk, ahova az Úr bennünket állított, ilyen örömteli üzenet hordozóvá válni. És három dolgot említ a Szent Atya, hogy mire kell törekedni. Jobb képzésre, szeretetünk elmélyítésére, és az evangélium melletti világosabb tanúságtételre. Tehát minél többet megtudni, minél jobban képezni magunkat, ez nagyon fontos, és ez nem csak a papokra vonatkozik, ugye ránk szokták vonatkoztatni. A jó pap is holtig tanul, mondják, de valóban mindannyiunknak képezik-e magunkat. Szeretetünk elmélyítése, de csak az Istennel megélt szeretetből, kapcsolatból tud kisugározni a tanúságtétel. Emlékezzünk csak, amikor Mózes az Istennel beszél, lejön a hegyről, és ragyog az arca. Látták, hogy valami történt ott. Amikor mi eljövünk a Szent Misére, kedves testvérek, látszik-e rajtunk, hogy valami történt? Vagy kicsit humorosan úgy megyünk haza, mintha mi se történt volna? Tehát, hogy meglátszik-e rajtunk, hogy mi hol voltunk, hogy mi találkoztunk valakivel, hogy a szívünkben ott volt valaki, ott van. Nagyon lényeges, hogy meg kell találnunk annak a módját, hogy miként közölhetjük Jézust konkrét helyzetünknek megfelelően. Tehát valamennyien fel vagyunk arra szólítva, hogy átadjuk másoknak ezt a tanúságtételt. És van egy nagyon-nagyon mély gondolat, ez nem a Szent Atyától származik most, hogy amit én nem teszek meg, azt helyettem senki más nem fogja megtenni. És az utolsó ítéleten nem, az is egy nagyon komoly kérdés lesz, hogy mit nem tettem meg. Nem csak az, hogy éhes voltam, en nem adtatok, hanem azt, hogy mikor nem adtam, mikor ott voltam és tehettem volna, mikor szólhattam volna, beszélhettem volna, és hányszor elég egy jó szó, egy meghívás, egy látogatás, egy kedves gesztus, mert jóval többen szomjúhoznak a lelki békesség után, az Isten után, mint amennyien azt ki is tudják mutatni. Amit te felfedeztél, ami segít téged élni, és ami reményt ad neked, ez az, amit közölnöd kell másokkal, mondja Ferenc pápa. És tökéletlenségünk nem lehet mentség. Épp ellenkezőleg a küldetés állandó késztetés arra, hogy ne kényelmeskedjünk el a középszerűségben, hanem állandóan növekedjünk. Tehát nem lehet arra hivatkozni, mit tudok én tenni, mit nem vagyok én teológus, én nem tudok olyan szépen beszélni, nem tudok olyan gondolatokat olvasni. Hányszor hallom én is a kifogásokat, hogy miért ne tegyünk meg valamit. Ó, én nem tudok olyan szépen olvasni meg. Nem ez a lényeg. Szívvel legyünk jelen. Akarjunk. A legrosszabb, ha nem csinálunk semmit. Márpedig a gonosz erre törekedik manapság, hogy ne tegyünk semmit. Ne tegyünk semmit. Hála Istennek, hogy a Mária Rádió kivétel ebből a szempontból, mert itt tele vagyunk önkéntesekkel, ahogy bármerre nézek itt magam körül most is, hogy nem igaz ez, és hogy ha valóban sikerül önzetlenül valamit tenni, előrelépni, akkor az milyen nagy ajándék lehet. Ne üljünk a babérjainkon, hanem tegyünk bármit, nem baj, hogyha hibázunk, de menjünk, induljunk, beszéljünk az Istene való tapasztalatainkról, élményeinkről. És itt a Szent Atya, van még időnk, úgy látom, hála Istennek, de ha valaki hív bennünket, akkor azt is örömmel fogadjuk. Éppen van is valaki a vonalban. Halló, tessék!
Tessék a Jézus Krisztus! Kedves Zoltán Atya, ha megteszik engedni, lenne egy gondolatom, hogy sokan hallgatják ezt a rádiót most olyanok, akik úgy érzik, hogy ők nem tudnának a hitükről tanúságot tenni, nem tudnák elmondani az embereknek azt, nincs olyan társaság igen körülöttük, vagy olyan rokonság, vagy bármi, hanem ágyba feküsztek, betegek, szenvednek. Hát ezeknek megvan az a missziós lehetőségük, hogy a szenvedésüket, bizony, ami óriási érték, bizony, fölajánlani a Jóistennek, a hitetlenek és a bűnösök megtéréséért. Az egész világnak szüksége lenne a megtérésre, és ezt imádságban előadhatják a Jóistennek, kérhetik, imádkozhatnak, hogy minél több ember megtérjen, megváltozzanak, forduljanak az igaz Istenhez mindenféle más imádás helyett, pénz, gazdagság, stb. Változzon meg a világ, és a Jóistenhez forduljanak, és szenvedés óriási érték. Az Úr Jézus mondta a Bosszis Gabriellának, akinek a lelki naplója megjelent az Eklésiában, még a 90-es években, hogy ha tudsz valakiről, aki szenved, és nem ajánlja föl a szenvedését semmilyen nemes célra, akkor te ajánld föl helyette, hogy az a szenvedés ne vesszen kárba, mert az föl lehetne használni ilyen nemes célokra.
Ez így van, így igaz.
Akár egy-egy családtagnak, rokonnak, ismerősnek a megtéréséért föl lehet ajánlani, vagy pedig általánosságban a bűnösök, hitetlenek megtéréséért. Hát ez is egy lehetőség. Azoknak szól, akik hát nem tudnak így hirdetni az evangéliumot.
Igen. Nagyon szépen és köszönöm, hogy...
Szívesen. És még egy ötlet. Idősek vagyunk, nyugdíjasok, sokan, hát akik hallgatják ilyenkor délelőtt a rádiót.
Igen.
Hogy ha találkoznak olyan emberrel, aki kételkedik az Isten létezésében, meg egyáltalán a gondviselésben, azonnak meg lehet mondani, hogy én egész életemben azt tapasztaltam, hogy Isten szeret engem, segít engem, megoldja a problémákat, még akkor is, ha nem úgy sikerül, ahogy én szerettem volna. Utólag rájövök, de jó rendezte el a jó Isten. Tehát törődik velünk, mert minden embert szeret, minden emberrel törődik, és senkit el nem hagy. Dicsértessék
mindörökre, men. Ez így igaz, és hát ezekről kellene jobban beszélgetni egymással. Van egy újabb telefonálunk, aki egy szép, igen, most már nincsen, készült néhány gondolattal. Akkor én hagyd szóljak még arról, hogy a népi jámborság mennyire fontos. Szent, hogyha külön foglalkozik vele az ige hirdetés kapcsán, tehát a népi jámborságnak az evangelizáló ereje. Tehát amikor néha ezt olyan nem túl jó összefüggésben is szokták használni, hogy hát ilyen népi jámborság, ezek már ilyen szokások, meg ezek azok a dolgok, de hogy micsoda megtartó ereje van ennek a népi jámborságnak. Egy személyes példát hadd hozzak meg a kedves hallgatókkal. Emlékszem rá, amikor gyerek voltam, akkor elmentünk búcsúra a faluból. Hétköznapra esett az egyik templomnak a búcsú egyik faluban, biciklivel, lovasszekérrel fölültünk. Igazi ünnep volt. Ezt talán ma már sokkal lemosolyogják, de ott együtt voltunk, imádkoztunk, beszélgettünk, átéltük az ünnepet, mit jelent örülni, vagy egy rózsafüzér társulati csoport, vagy egy keresztút. Egy keresztút például most a Nagybőtben, hogy ott együtt vagyunk, és igen, az a népi jámborságnak egy nagyon-nagyon fontos momentuma. És akkor most hallgatjuk. Háló, tessék!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Legnagyobb szeretet című versemből csak néhány sort szeretnék olvasni, mely a nagybőti ráhangolásra alkalmat ad. Ismét ünnepeljük Krisztus keresztútját, bűneinknek árján megváltásunk titkát. Atya szeretete fiát feláldozta, egyszülött szent fiát, érettünk is adta. A legnagyobb szeretet atya fiát adta, bűnös emberekért, ez megváltásunk titka. Eredeti bűntől feloldott bennünket, fiúi szeretet övez így már minket. Ez a nagy áldozat figyelmeztet minket, Jézusunk megváltott, nekünk is tennünk kell. Életünk próbaút, mit végig járnunk kell. Krisztus tanítása szerint éljen minden ember. Krisztus keresztjéből jut nekünk is bizony. Keresztet létünkben mindegyikünk kapott, s ha mi jóval többször esünk keresztünkkel, felsegítő minket, irgalmát hinnünk kell. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Halló, tessék!
Dicsértessék a Jézus
Mindörökké,
Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves atyaim, most először telefonálok, és már körülbelül 10 éve hallgatom a Mária Rádiót, mint nem katolikus,
igen,
és nagyon nagy szeretettel hallgatom.
Igen,
hát most a Béla bácsi versét, hogy hallom, tehát azt mondja, hogy ünnepeljük az Úr Jézus útját. Tehát könyörgöm, ne ünnepeljük, összeesett a keresztfa alatt, emlékezzünk rá megtört szívvel, hogy mit tett értünk. Csak a vershez csak ennyit szeretnék,
igen,
és amiért telefonáltam, hogy tényleg azóta hallom azt, hogy új evangelizáció. Tehát nem tudom, mit jelent a régi meg az új evangelizáció. Én elvégeztem egy 6 hetes tanfolyamot,
igen,
olyan remek prédikátorokkal, hogy azóta se felejtem el. Tehát én szerintem az evangelizáció azt jelenti elsősorban az életemmel, a
igen,
cselekedetemmel, a szavaimmal mutassak jó példát. És amikor evangelizálok, akkor tudjak az igéből támaszkodni arra, amit mondok, hogy hitelesebb legyen. Nem én leszek hiteles, hanem az ige.
Igen.
Ami az evangelizációban van. Ugye az előbb tetszett mondani a langyos, hogy ne legyünk. Erre is van ige. ne légy forró, illetve légy forró, vagy jéghideg, pontosan nem, langyos, de ne légy langyos, mert kiköplek az én számból. Tehát nagyon fontos az igével alátámasztani.
Ez
köszönöm.
Mi is nagyon szépen köszönjük, és nagyon szívesen. Önt is Isten áldja meg. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük a telefonálásokat. Örülök neki, hogy ilyen élénk a rádiónknak a hallgatottsága, és hát annak is, hogy sokszor eszembe jut, hogy hát szinte hihetetlen, hogy itt vagyok, vagy én is itt Budapesten, és egy rádióstú, sose gondoltam volna szeminarista koromban, hogy egy rádióba fogok hittanórát tartani, és ilyen rengeteg ember hallgathatja, különösen azok is, akikről az előbb szó volt, hogy talán mozdulatlanul betegágyba, kórházba, hogy milyen erőt tud jelenteni ez a hang, és hát nagyon csodálatos ez a rádió, Mária rádiója. És ebben a nagybődben különösen is figyeljünk oda, hogy még jobban fejlődjön ez a szó, még több emberhez el tudjon jutni, és aki szívesen lemond dolgokról, annak az árát az támogatásként adja oda a rádiónak. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez a hang el tudjon jutni mindenhova. Ilyen módon is tudunk áldozatot hozni, nem csak a megszokott hagyományos módszerekkel. Még akkor egy utolsó gondolat, hogy mennyire fontos, hogy hogyan kezdjük el mi új evangelizáció, hallottuk az előbb a kedves testvérünktől, tehát nehogy azt gondoljuk, hogy valami új extra dolgot kell nekünk mondani, az evangélium az most is ugyanaz, és Krisztus ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké, de mégis új eszközök, új lehetőségek, például itt ülünk a Mária Rádió stúdiójában, új evangelizáció, hihetetlen, hogy egy mikrofonba beszélek, és több ezre hallgatják. Hát igen, ki kell használni, el kell mondani, és annyira jó, hogy végre van egy rádió, hogy én is jöttem föl ma is Pestre, hallgattam, vagy otthon bekapcsolom, hogy békés, nyugodt zenét hallok, hogy tanúságtételeket hallok, hogy megerősítést hallok, hogy lehet együtt imádkozni. Hány és hány ember megtanult imádkozni a Mária rádióval. Hány és hány ember tudott megnyugodni, új erőt meríteni, új erőt kapni, pontosan ezáltal a szolgálat által. Úgyhogy személytől személyig kezdjük el mi is a munkát, a feladatot. Lehet, hogy csak egy házat kell odébb mennem. Lehet, hogy a szomszédomban van az, akivel elkezdhetem, vagy éppen a családomban, bár ott a legnehezebb mindig evangelizálni, a hitről, az örömhírről beszélni, de ne féljünk, legyünk bátrak. Most éppen jegyes oktatást kezdtünk a plébánián, és első alkalom után mindig adok egy házi feladatot a fiataloknak, hogy közösen imádkozzanak egymásért és egymással. És hát beszámolok, hogy mennyire nem könnyű, de milyen jó volt. Azt mondta legutóbb az egyik, hogy láttam, hogy már kezd változni a párom, amikor imádkozunk. Hát én ezt kívánom, hogy legyen bátorságunk mélyebbre menni, mélyebbre hívni az embereket. Köszönöm, hogy együtt lehetünk itt a mai délelőttön is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kirner Zoltán atyával.